Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenem, annyi mindent látunk nagynak, nagyobbnak nálad. Gondokat is, örömöket is, embereket is, helyzeteket is. Kérlek, igazítsd meg ezt a kificamodott gondolkodást. Segíts, hogy az ige és te magad legyél a legnagyobb az életünkben. Amen. Nincs könnyű és nincs kellemes dolgom, amikor Jeremiás próféta könyvéből olvasom fel a 23. fejezet következő igéit, a 28. és a 29. verset. Az a próféta, aki álmot látott, mondja meg, hogy csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz, így szól az Úr, vagy mint a sziklazúzó pörölj? Sosem volt könnyű. A sokféle misztikus hátterű suttogásból kihallani az élő Isten igazi szavát sosem volt könnyű. Abban a proféta dömpingben, amelyben Jeremiás is élt, azt hiszem úgy érezhette magát az Isten szavára vágyó ember, mint amikor mi a rádiónk állomás keresőjét csavargatjuk, és azt tapasztaljuk, hogy milliméterenként is több adó kelleti magát, és próbálja megragadni a figyelmünket. És mi fülelünk erősen, hogy a kínálatból melyik mond igazat, melyik mond hasznosat, értékeset. A proféták álmot láttam bevezetéssel igyekeznek hitelesíteni, hogy valóban Istentől van mindaz, amit mondani akarnak az embereknek. Abban bíztak, hogy az álom, ami ma már részben megmagyarázható, de akkoriban teljességgel titokzatos élmény, megadásra készteti a hallgatókat. Ez, hogy álmot láttam, ez egy olyan kijelentés, ami biztosan az Úrtól van. Holott lehet, hogy ezek a proféták, sőt Isten ítéletében bízva biztosan, sokszor nagyon is emberi indulatoktól fűtötten, vagy népszerűségvágytól motiváltan szólaltak meg. Őket ítéli meg Isten azzal, a két hasonlattal, ahogyan bemutatja az igét. Tűz és pörölj. Én úgy ismerem Istent, bár még csak 25 éve, igen, az idén 25 éve, hogy vele járok, de még előttünk van az örökkévalóság. Eddig úgy ismerem, mint aki nem leli örömét abban, hogyha keményen kell fellépnie. Nem gyönyörködik abban, hogyha a hatalmát negatív előjellel, legalábbis az ember számára negatív előjellel kellemetlen módon kell megmutatnia. Mint akinek nem módszere a vagdalkózás. Amikor igéjéről úgy beszél, és mi úgy hallunk róla, mint tűzről, mint szikla, zúzó pörőről, akkor azért talán szabad arra gondolnunk, hogy miközben Isten kénytelen így használni az igét sokszor, közben ő maga is szenved. Én nem szeretnék olyan sebész kezei közé kerülni, akinek hobbija a vágás, aki örül, hogyha sebet ejthet. Azt hiszem, tovább menne a kelleténél. Isten olyan orvos, aki igéjével sokszor kell, hogy vágjon, hogy zúzzon, hogy perzseljen, de nem örül annak, hogy ezt kell tennie. Olyan az én igém, mint a tűz. Ami először eszembe jutott a tűzről, fura módon nem a fénye, nem a melege, hanem az, hogy nélkülözhetetlen. A tűz az ember őstörténetéig visszamenően mindig az élet feltétele volt. Eleinte a tűz titokzatossága és megfoghatatlansága miatt isteni kiváltságnak tartották, és a mitológia hősként ünnepli Prométheuszt, aki ellopta a tüzet az istenek világából, és elhozta nekünk. A tűz őrzése, a parázs életben tartása nemes és komoly feladat, és egy család önálló, független életének a jelképe, ha nem kell a szomszédba menni parázsért és tűzért. A tűz nélkülözhetetlen. Így értjük-e, és így viszonyulunk-e az igéhez, hogy nélkülözhetetlen? Meddig tudnánk meglenni Isten szava nélkül? Ne próbáljuk ki, ez most nem egy cél, de attól tartok, sokkal tovább sikerülne meglennünk ige nélkül, mint tűzgyújtás nélkül. Hitem szerint az, hogy Isten igéje tűz, ez kétféleképpen éljük meg. Úgy is, hogy én vagyok ebben a tűzben, és úgy is, hogy bennem van ez a tűz. Amikor Isten keresi az embert, az egyes embert, külön-külön minket, akkor bizony sokszor kerülünk tűzbe, perzselő helyzetekbe. Az ige egy másik helyen így val, embert ültettél nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe kerültünk, de végül felüdültünk. Igen, biztosan tapasztaltuk és tapasztaljuk, hogy Isten bizonyos életszakaszokban úgy rendezi az igével való találkozásainkat, és ezzel együtt a körülményeinket is, hogy Isten ismeretre, önismeretre jussunk és megedződjünk. A formálódó vas szerszámok edzése is úgy történik, hogy hol tűzbe, hol vízbe. Hevítés és hideg vízbe mártás a kovácsnak. Ez egy automatikus mozdulata volt, és ettől edződött az eszköz. Isten igéjéből is, és a körülményeinken keresztül is kapunk Istentől hideget és meleget, hogy megedződjünk. Sokszor vagyunk tűzben. Miért? Azt hiszem, Isten ilyen tüzeinek a célja az, hogy ez a tűz bennünk is fellobbanjon. Az, hogy felismerjük az ige páratlanságát, az ige örömét, az ige igazságát, hogy lelkesítsen az ige olvasás és az Istennel való találkozás lehetősége. Talán azt gondoljuk, hogy ez a belső tűz, ha én lángolok Istenért, egyrészt azt gondoljuk, hogy temperamentum kérdése, és könnyen azt mondjuk, hogy én erre nem vagyok képes, mert nem olyan típus vagyok. A Szentlélek mindenkit fel tud hevíteni. Másrészt azt gondoljuk, hogy ez mindig kellemes érzés. Ám de éppen Jeremiás az, aki így panaszkodik, mert ha a körülményeit megnézzük, ez panasz, mert fáj neki. Perzselő tűzzé vált szívemben az ige. Mikor mondja ezt Jeremiás? Amikor fásultan és durcásan úgy dönt, hogy nem égetem magam az emberek előtt. Nem járatom le magam. Elegem van a gúnyolódásból. Elegem van abból, hogy megszólnak. Nem mondom el azt, amit Istentől kapok. Kérdés, hogy a külső égés, az emberek előtti égő helyzetek fájnak-e jobban, vagy a belső perzselődés. Jeremiás végül úgy dönt, és Pál apostol is úgy dönt, aki azt mondja, hogy nem tehetem, hogy ne mondjam, hogy a belső égés jobban fáj. Mondani kell. A másik hasonlat Isten igéjére, szikla, zúzó, pöröly. Hogyan dolgozik egy szikla, zúzó, pöröly? A fantáziánk talán elénk vetít egy izmos, egy haragtól és erőfeszítéstől verejtékező alakot, aki ritmikusan és dühösen oda csap a sziklára, és közben bosszusan morog. Mert minden egyes ütés a haragjának egy-egy koppanása, amit nem tud már tűrtőztetni. Ilyennek képzeljük Istent. Amikor azt mondja, hogy az én igém szikla, zúzó, pöröly. egy nagy darab haragos, indulatos lénynek. Egy új szövetségi esemény azonban letiltja ezt a fantáziálást. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Tudjuk, mik ezek? A pöröly koppanásai. Hol? A kősziklán. Jézus maga nevezte el Simont Kéfásnak, ami azt jelenti kőszikla. Ez a kőszikla azonban így, ahogy van, az új névvel birtokában, de az új természettel még nem, így, ahogy van, alkalmatlan a feladatra. Ez a kőszikla még otromba. Össze kell törnie, le kell válnia róla a feleslegnek. Vajon összetört volna Péter, hogyha Jézus a tagadás hajnalán fülön csípi, félrevonja, és a fejére olvassa az álhatatlan, gyenge jellemét? Azt hiszem, hogy a kemény szív számára, már pedig minden ember alapból kemény szívű, a kemény szív számára a kemény beszéd még inkább megkeményítő hatású. Dacot és ellenállást vált ki. A kemény beszéd, a kemény szívet nem csak még keményebbé, hanem hideggé is, márvány hideggé teszi. Jézus tudta, mitől porlik a szikla. Attól, ha nem azt kapja, amire számít. Hogyha számon kérésre számít, ugyanakkor isteni hatalommal felruházott, de szelíd szót kap. Én elég ritkán lágyulok el, és nagyon nehezen török össze. De amikor ez megtörtént az életemben, valahányszor megtörtént, mindig olyankor, amikor valami mást kaptam, mint amit megérdemeltem volna. Amikor Isten egészen másképp szól, és másképp bánik velem, én behúzott nyakkal állok meg előtte, és nem értem, hogy mi ez a szelídség és szeretet, hiszen nem ezt érdemlem. Amikor Isten vagy ember nem az igazát keresi, hanem a kapcsolatot velem. Amikor nem az elvárásai érdeklik, hanem az én személyem titkai. Ettől reped a szikla. Ettől törsz össze, testvérem, te is, mi is. És Jézus ezt remekül csinálja. Péter a kőszikla, összeomlik és zokog. Aztán ezreknek prédikál, megtéríti Kis-Ázsia egyes zugai, és összetörése pecsétjeként mártír halált vállal. Csupa olyat tesz, ami a temperamentumának nem felel meg. Így működik a sziklazúzó pöröly. Nem a harag, hanem az irgalom a mozgatórugója. Isten nem egy kőfejtő munkás, hanem egy szobrász, aki lát bennünk egy műalkotást, és precízen is, pontosan és óvatosan a felesleget pattintja le rólunk. Azt hiszem, nem veszük igazán véresen komolyan, és nem tartjuk igazán életveszélyesnek azt, hogy mennyire kemények vagyunk. Azt, hogy mennyire kemény a szívünk az Isten véleményével, az Isten szavával szemben. Hogy hányszor mondjuk Istennek, vagy Istenről, hogy de szerintem. De én ezt így nem. Keresztjénként is úgy gondolom, hogy inkább szeretünk sziklakertet építeni a szívünkből, inkább beültetjük, szépítgetjük, egymás mellé illeszgetjük a saját keménységeinket, ahelyett, hogy engednénk, hogy Isten megmunkálja. Milyen sok sziklakert életű, hívő ember van. Ránézve a virág látszik. Milyen üde, posgás kis növények. Közelebb kerülve érezzük az éles horzsolást. Isten azonban nem kerti díszeknek szánt minket, hanem eszközökre vágyik. Ezért a sziklát Isten nem beülteti, hanem összetöri. Ebből a mondatból zárásképpen azt a szót húzom alá, méltóképpen, hogy Isten. Isten teszi ezt. Csak ő képes az ő szavát precízen és hatásosan használni. Ne mi legyünk azok, akik perzselni igyekszünk, akik igékkel vagdalkózunk. Lehet, hogy sikerrel járunk. Lehet, hogy az ige célzó akcióink nyomán kisírt szemeket és összetört embereket fogunk látni. De ha nem isteni felhatalmazással szóltunk, akkor személyiségeket törtünk össze, akkor elefántok vagyunk a porcelánboltban, méltatlan munkások az emberi lelkek birodalmában. Az ő gyógyításuk, újraépítésük a Szentlélek sokéves munkája lesz. Adjunk hálát azért, hogy Isten minden eszközt bevet, hogy ösztűzbe kerüljön az életünk, hogy formálódjunk, de tartózkodjunk attól, hogy mi kontárkodjunk bele az ő munkájába, hogy mi akarjunk formálni, farigcsálni, emészteni másokat. Imádkozzunk! Köszönöm Istenem, hogy bizonyos helyzetek, ez a mostani is, különösképpen alkalmasak arra, hogy a Te igét fényébe és a Te igét hatása alá kerüljön az életünk. Te tudod, hogy félkész eszközeid vagyunk, és azok is maradunk egész életünkben. De köszönjük, hogy nem fáradsz el velünk vesződni. És köszönjük, hogy ezt nem haraggal, indulattal és türelmetlenül végzed, hanem mindig biztosítasz közben a Te szeretetedről. Segíts, hogy ha néha fáj is, ha néha égő is, de mindig a közeledben maradjunk.